Kicsivel több, mint egy évvel a Rádiókafé indulása után végre foglalkozunk egy olyan témával, ami szerintem minden napunkban, sőt minden óránkban vagy percünkben jelen lehet, nem feltétlenül van jelen. Ez pedig, drága hölgyek, urak, nem más, mint a káromkodás. És a káromkodást egy picit tudományos alapon fogjuk most vizsgálni, méghozzá dr. Balázs Géza egyetemi tanárral, nyelvésszel. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. És szintén köszönjük, hogy ezzel a témával elég behatóan foglalkozott nemrég egy cikkben, illetve ez az ön területe, vagy nem csak a káromkodás, de a nyelvészet belül ezzel viszonylag sokat foglalkozott. Első és nagyon fontos kérdésem, hogy a káromkodás és a közbeszéd állapota az hogyan függ össze?
A káromkodás ugye nagyon egyszerűen nyelvi agresszió. Az agresszió, kérem szépen, az ember sajátja. Csak hogy az ember annyiban különbözik, mondjuk az állatoktól, hogy képes visszafogni az agresszióját. Ezt Csányi Vilmos etológus sokszor leírta és példákkal is igazolta. De sajnos vissza tudja fogni, viszont az ember az, aki a legnagyobb szintre tudta emelni az agressziót fajtársainak kiírtásában. Tehát egy ellentétes dolog van, minden arról szól, hogy csökkentsük az agressziót, mert sokan vagyunk, tömegesedünk, és ez agressziót szül, és erre vannak is jó jelek a hétköznapokban, mert azért kevesebb az emberek közötti agresszió, mint egyébként egy olyan fajnál, amelyiknél hogyha egymás mellett vannak, akkor rögtön ütik egymást, az ember ezt vissza tudja fogni, de hát sajnálatos módon ez nem mindig sikerül. A kérdésre válaszolva pedig ez a válasz, hogy visszafogjuk az agressziónkat, de azért nem mindig sikerül visszafogni, és ezért van az, mert nagyobb a nyilvánosság, hogy a közéletben is egyre látványosabb, hangosabb az agresszió. Nem azt jelenti, hogy több van, hanem inkább az, hogy jobban látszik.
Intenzívebb, és talán bizonyos határokat kitolnak. De azért mentem ebbe bele, mert nemrég láttam egy videót, amelyben két politikus a parlament folyosóján úgy beszélt egymással, ahogyan egyébként velem mondjuk ötödikes koromban beszéltek. Tehát, hogyha azt mondja egy politikus a másiknak, hogy maga olyan, mint egy sunyi róka, akkor azt gondolom, hogy az egy olyan sértés, hogy még egy alsórangú kocsmában sem feltétlenül, vagy mondjuk meccsnézés közben lehet, hogy belefér, de nem esik jól. És azért mondom ezt, mert ez nyilvánvalóan látható és hallható, és hogyha ezt látom mondjuk itt a hazánk vezetőitől, akkor viszont van bennem egy olyan, hogy hát akkor nekem is lehet. Szóval ezért kérdeztem, hogy ez hogy függ össze.
Nézze, a konkrét esetet nyilván nem tudom, de azt viszont tudom, hogy valószínűleg az emberek mindig bántották egymást, mindig tettek megjegyzést a másikra, csak nem volt ott kamera és mikrofon.
Aha.
Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a kocsmában mindig volt agresszió, nyelvi agresszió, de az a kocsma ajtón belül maradt, legfőjebb mint hallották az utcán az emberek, ha sétafikáltak, de azért utána, aki kiment a kocsmából, igyekezett hát embermódra viselkedni, mert megszólták. Aha. Most mi történik? A megnagyobbodott nyilvánosság, mindenhol ott van a nyilvánosság. Nem lehet semmit tenni nyilvánosság nélkül. Ami eddig a kocsma ajtón belül maradt, vagy a szobákon belül maradt, az kin van az interneten. És ezért érezzük azt, hogy minden sokkal, de sokkal durvább. Ezért kéne jobban vigyázni egyébként. Aha. Tehát nagyon jó a felvetése. Igen, politikusnak, tanárnak, szülőnek még jobban kéne vigyázni. Térjünk vissza Csányi Vilmoshoz, aki azt mondja, hogy az ember az, aki vissza tudja fogni az agresszióját. Fogjuk vissza.
De akkor viszont visszadom a kérdést, hogy ha képes rá az ember, akkor el fogunk-e jutni oda, ön szerint már csak a nyelvi lehetőségeink miatt is, hogy verbális agressziót, azt lefolytsuk, és persze a tetleges agressziót is, tehát hogyha képesek vagyunk rá, akkor el tudunk-e jutni ide? Vagy maradunk a legagresszívebb állatfaj egyike?
Nagyon jó a fölvetése, belőlem a tanár beszél, meg a kultúra kutató beszél, a felelős értelmiségi beszél, amikor azt mondom, hogy el kell indulni ezen az úton, nem állítom, hogy nem indultunk el, ez kellene. Na most, hogy mi lesz, azt persze én nem tudom, és nagyon sok negatív jelet látok, hiszen az emberek úgy tűnik, mintha dühösebbek, intoleránsabbak és agresszívabbak lennének. Csak ugye a hetes busz szoktam mondani, szóval ma már nincs olyan pillanat egy tömött vagy kevésbé tömött autóbuszon, amikor valamilyen agressziót ne tapasztalnánk. Ez egyébként egy társadalmi probléma, amin hát közmegegyezéssel, tanítással, egy kicsit az emberi életmód javításával lehetne változtatni.
Uh-huh. Akkor viszont most egy picit szűkítsük a témakörünket a magára a káromkodásra. Egyrészt ebben a cikkében, amire hivatkoztam az előbb is, kifejtette, hogy a magyar nyelv az ebben nagyon választékos, és nagyon jól tudunk káromkodni, és azt is kifejtette, hogy ez ugyanakkor egy nagy megkönnyebbülést is okoz. Tehát az átkozódásra ugye párhuzamot von, azt egy picit későbbre tartogatom, de maga az, hogy meg tudunk könnyebbülni, tehát valahol egy mentális kielégülést okoz a káromkodás, az tény, ezt egyébként mindenki szerintem érzi a saját bőrén. Miért van akkor ezzel mégis baj, és miért lenne az baj, hogyha ez a mentális kielégülés akár a mindennapjaink és társasági életünk szintjén mindig megmutatkozna?
Valóban szükségletkielégítés, hiszen a feszültséget valahogy le kell vezetni. De ugye minden szükségletkielégítés járhat mások megsértésével vagy bántásával. Erről van itt is szó. Tehát a felfort indulat kirepül a fazékból, valami ilyesmit mond Jókai Mór, ugye, a káromkodás kapcsán. Ha csak ennyiről van szó egy adott esetben, nyilván ez megbocsátható és érthető, bár vannak erre is enyhítő példák. Ottli Géza Iskola a határon című regényében Bot Benedekék, a főszereplők, nem tűrték a mocskos káromkodásokat, ezért kitaláltak ilyen játékos, irodalmi káromkodásokat, amik káromkodások, de mindenki csak nevetett rajtuk, mert mégsem voltak sértőek. Tehát ez a kettősség, mondom, fennáll a szükségletkielégítésnél, hogy megvalósul a szükségletkielégítés, a feszültséglevezetés, de ez közben másnak neveltetése, műveltsége okán fájdalmat okoz.
Miközben olvastam ezt a cikket, az is ugye kiderült, hogy tehát hogy vannak olyan káromkodások, amit 30-40 évvel ezelőtt még káromkodásnak számítottak, de ma már mondjuk a franc az nem az. De közben nem is tudjuk, hogy mit jelent a franc, ugye itt leírja, hogy a francia betegségre, tehát a szifiliszre utal. Most, hogyha nyilván arról beszélnénk mindig, hogy a francba helyett azt mondják, hogy a szifiliszét, vagy a szifiliszbe, akkor az kevésbé lenne kellemes, lehet, hogy ezt előbb-utóbb kiszűrni a jó ízlés. Most az a kérdés, hogy ezek a nyelvi kopások, ezek felgyorsulnak-e például az információ áramlás gyorsulásával? Tehát ahogyan megtörtént az információs forradalom 2006 körül, erre tesszük, ugye, mert szerintem akkor volt információs Big Bang, amikor a Facebook és a közösségi felületek megjelentek, nagyobb teret nyertek. Szóval, hogy azóta gyorsult-e a nyelvi kopás?
Nagyon jó a feltételezése. Nyilván mi is inkább csak feltételezünk, de én nagyon figyelem a mai magyar nyelvi változásokat, és én ezt megerősítem. Több helyen leírtam nyelvstratégiámban is, hogy a nyelvi változások gyorsulnak. Mindig voltak. Tehát természetesen nyelvi változás egy élő nyelv esetében mindig van. De ezek felgyorsultak, és a divatokon lehet észrevenni, a nyelvi divatokon, és a káromkodás is tulajdonképpen a nyelvi divat része, hogy éppen mikor, melyik káromkodás formula kerül előtérbe. Igen, ezek gyorsulnak, és váltják egymást. Azért vannak maradandó káromkodások, mint a nyelvben mindig van olyan réteg, ami maradandó. Az Isten káromlás szerintem elég maradandó, és bár beszélünk szekularizációról, meg egyebekről, de én azért azt gondolom, hogy azért akkor mindenkinek összeszorul egy kicsit a szíve, hogyha vallásos, nem vallásos, hogyha Isten káromlásról van szó. Az emberben nagyon mélyen él az a tudat, hogy vannak olyan szentségek, amelyeket sértegetni nem szabad.
Tehát, ha mégis megtörténik, akkor egy kicsit elszégyeljük magunkat, igaz?
Én azt hiszem, hogy igen, nem mindenki nyilván, de az Isten káromlásra azt gondolom, hogy egy olyan alap dolog, mint a ne ölj, ne lopj kérdése, persze ölnek és lopnak is, mint tudjuk, a 10 parancsolatból, de azért ezeket az emberek igyekeznek betartani. Ezek olyan örök emberi együttélési szabályoknak minősülnek.
Ugye az előbb mondta, hogy a tanárbeszélőmből, azt nem tudom, hogy vizsgálja-e például a kortárs popzene kultúrát. Tehát most mondok neveket, akár Azariát, Dest, nézi a dalszövegeiket, amivel ugye én most 38 évesen lehet, hogy boomernek számítok, de olyan sok mindent például nem értek. Vagy például egy OTL szövegénél. Tehát egyébként nagyon furcsa, mert hogy nem érzem magam egy percig se öregnek, de közben meg van, amit tényleg nem értek, és kell hozzá egy értelmező szótár. Ezeket ön vizsgálja?
Hát hallgatok a legtöbbet, Azariát például igen, és eléggé meg szoktam döbbenteni a környezetemet, hogy nekem még be is jön. Tehát tetszik.
Ez miért megdöbbentő?
Gondoltam, hogy vagy mégse.
Nem, gondolom.
Egy komoly értelmiségi, hát az hogy lehet, meg ilyet nem mondtam.
De ha jobban belemegyünk az Azaria szövegeibe, azért ott érzékelhető némi szofisztikáltság. A Dashnél egy kicsit ezt kevésbé érzékelem, de lehet, hogy én tévedek. Nem tudom, hogy ezt a kettőt
nem szeretnék az egészről ugye véleményt mondani, mert annyira azért nem ismerem, azért kicsit a klasszikusabb zenét jobban ismerem, de azért természetesen itt élek ebben az országban, ebben a kultúrában hallom ezeket a zenéket, és igyekszem követni. Arra a kérdésre, hogy mennyire durvul, erre így összesítő választ nem tudok adni. Talán szókimondóbb bizonyos esetekben, bizonyos előadó, ez az egyik, amit mondani akarok. Inkább az érdekel nyelvi szempontból, hogy mennyi nyelvi lelemény van ezekben, illetve az, amit ön is mondott, hogy hát nem mindig értem a szöveget. Ezért most már én is megtanultam, hogy az interneten utána nézek a szövegeknek, mert egyszerűen énekelve nem értem.
Egyébként a helyesírás szabályai azok idomulnak a szlenghez egy idő után? Vagy mi az a határ, amit át kell lépni ahhoz, hogy egy újabb kiadásnál, amikor a helyesírás szabályait kiadják, picit idomuljon?
Hát nagyot ugrottunk a káromkodástól a helyesírásig.
Jó, elnézést kérek, ezek a fejembe kavarog egy csomó kérdés.
De nagyon szívesen válaszolok rá, hiszen minden nap válaszolok nyelvhelyességi és helyesírási kérdésekre az interneten, meg telefonon, meg mindenki megtalál. Nem. Hát a helyesírás az nem változik. Aha. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. Képzelj el, hogyha minden ilyen internetes rövidítést, meg írásmódot mondjuk 10 éven belül gyorsan átvezetnénk, aztán az meg kimenne a divatból, szó sincs róla. A helyesírás az stabil, az akadémiai helyesírás az stabil, és amikor most volt változás 2015-ben, az nem érintette az alapokat. Tehát nagyon nem helyes azt mondani, hogy változik, és mindig változik, és én azért nem tudok helyesen írni, mert az akadémia változtat. Aha. Nem változtat. Aki 54-ben tanulta a helyesírást, vagy azután, az körülbelül ugyanúgy tud ma helyesen írni, mint a 84-es helyesírás, vagy a 2015-ös. Nem, stabil, és ezt mi, hát ameddig vagyunk, addig őrizzük is. Tehát visszatérve az előző válaszomra, lehetetlenség lenne 10 évente idomítani, hogy gyorsan ezt írjuk már egybe, az elváló igekötőket írjuk egybe, mert az interneten egybeírják. Hát nem csinálunk ilyet.
Igen, és gondolom, akkor figyeli akár a közösségi médiás posztokat is. Tehát, hogy alatta akár sok ezer követővel bíró influencerek vagy előadók, tehát a legkevesebb esetben írnak helyesen.
Benne vagyok ebben a kultúrában, igen, most egyébként éppen egy nagy tanulmányt írok erről a változásról, és ezt a mondatot a beszélgetésünk előtt írtam le, hogy az elsődleges, vagyis akadémiai írásbeliség, az ma már sokaknak nem elsődleges, sokaknak a másodlagos írásbeliség az elsődleges, és abba is maradnak. Mi a másodlagos írásbeliség? Ez az internetes, spontán közösségi írásbeliség. Sokaknak csak ez marad, pedig ezt nem iskolában tanítják, tegyük oda.
Az előbb megszólt azért, hogy nagyon ugrottunk a káromkodásról, és egy picit vissza is szeretnék térni a fő témánkhoz, ami a káromkodás. Egyébként erről legnehéz beszélni egy olyan rádióban, ahol hát normális, tehát egyik rádióban se lehet káromkodni napközben, nem tudom,
hogy
hát éjszaka lehet.
Én ennek azért örülök. Nagyon örülök, és hogyha önök ezt így betartják, akkor meg...
Mi nagyon betartjuk, sőt nem is fogok most egy cifrát káromkodni, se, csak azért, hogy láttassam azt, amiről beszélünk. De visszatérek egy picit a kocsmás képre, mert ugye meg a magyar káromkodás, mert azon gondolkodom, hogy ha ez tényleg egy feszültség levezetés, a káromkodás, és ugye azt, amit például a közutakon vagy a kocsmában csinálunk, igen, hogy mondjuk a közúton kiabálunk a kocsiból, de amikor ott vagyunk szemtől szembe, akkor már igazából sokkal kisebb az arcunk. Szóval, hogy ha úgy vesszük, akkor ez a fajta feszültség lebontás, ez egy picit még segít is abban, hogy az agressziónkat kiéljük, nem? Vagy hogy ne éljük ki az agressziónkat, így akartam feltenni.
Sok minden van ennek a mélyén. A végén levő mondatát azt megerősíteném, igen, a verbális agresszió, tehát a szóbeli agresszió azért többnyire helyettesíti a fizikait. Tehát inkább mondjunk valakire valami csúnyát, mint hogy rögtön elővegyük a kést. Tehát azt hiszem, hogy ez tényleg így van. Ettől függetlenül, amit az elején mondott, az pedig a frusztrációról szól. Szóval lehet, hogy nem kéne ennyire frusztráltnak lenni. Tehát én is vezetek autót, én hát nem nagyon szoktam sem mutogatni egyáltalán nem szoktam. Nem mondom, hogy nem dörmögök valamit néha a bajszom alatt, amikor valaki fölidegesít, mert olyasmit csinál, de nem kezdek villogni, dudálni és mutogatni. Ez biztos, mert ugye ez a legagresszívebb dolog a járművezetésnél, és ebből jön az, hogy na, akkor megállunk, és akkor megmutatjuk egymásnak, hogy mi mik is vagyunk, mert mennyivel nagyobb fiúk vagyunk. Szóval ez nem, ez frusztráció. Tehát az ember a frusztrációját képes legyőzni azzal, hogy hát vannak kezdővezető, hát van, aki nem ismeri itt a városban a közlekedést, jaj, biztos meg akar állni az iskola előtt, hát persze, hogy ki akarja tenni a gyerekét, és ezért ott fékez. Szóval ezeket a dolgokat szerintem fel kéne így fogni, és akkor nem lennénk frusztráltak, és akkor nem kezdenénk már a verbális agressziót sem.
A beszélgetésünk végén hadd tegyek fel egy olyan kérdést, ami még szintén szerintem izgalmas lehet, hogyha szóba hoztuk a káromkodást és az irodalmat. Lehet-e a káromkodást művészi szintre emelni?
Lehet. Jókai Mór, a leggazdagabb, legszínesebb nyelvű magyar író, az bizony írt káromkodásokat, és én ezeket beszoktam mutatni előadásaimon, amikor meghívnak például, hogy ilyesmiről beszéljek, és mindig mondom, hogy most nem kell senkinek befogni a flét, mert olyan kacskaringós, olyan cirkalmas, olyan választékos, olyan metaforikus, de nincsen benne semmi csúnya, csak rájátszik a csúnya káromkodásokra. Igen, tehát lehet irodalmias káromkodásokat is írni, és ezeken elmosolyodunk, és akkor egy kicsit oldódunk, és semmi esetre sem leszünk feszültek.
És plusz egy kérdés, eszem jutott a nádvágó cibarkós ... A cibarkó az mit jelent?
Hát most így nem értem, mert még nem hallottam a nádvágót, azt meg a fűzfán fütyülőt már igen. Az szokott ilyenkor lenni, hogy vagy kamu szöveg, tehát valami teljesen nem létező szó, vagy egy korábbi valamilyen valóban mágikus és sértő szóra való rájátszás. Ugye ez az istállóját és az iskoláját esetében teljesen nyilvánvaló. De a terem búráját esetében is, mert annak a mélyén bizony a teremtés van, halkan mondom, és a teremtést nem szidjuk, szóval azt azért nem, de a terem búráját ez már ugye úgy azt mondjuk is, meg nem is mondjuk, ez már mulatságos. Lehet ez a, mit is mondott, cím?
Cibarkós.
Cibarkós. Hát lehet, hogy a kedves hallgatók tudják, én nekem most erről nem jut eszembe sem.
Nem tudom, ezt 20 éve hallottam, és azóta nagy ritkán használom is. De mondom, tehát próbálok utána járni, hogy mit jelent. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Szívesen válaszoltam.
Dr. Balázs Géza egyetemi tanárral, nyelvésszel beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk a szabad esést.